A Magyar Költészet napja alkalmából beszélgetést hallhatnak Aknai Tibor költővel, az interjút Bíró Magda készítette.
Szeretettel üdvözlöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Bíró Magda. A következő fél órában vendégként egy költőt hívtam meg, hogy a költészet napján versekről beszélgessünk. Mivel ebben az évben a költészet napja a Nagybőjtbe esik, ezért olyan költőt választottam, akinél a háttérben vagy arcát is megmutatva, vagy arcát elfátyolozva, nehezen kivehetően, de megmutatva megjelenik az Isten. Ezek a versek olvastatják magukat, és a mindennapi élet kis szépségeinek megmutatásával szinte a saját emlékeink is kifényesednek. És ugyanakkor ebben a hangulatokat felidéző lírában mégis benne van a mai kor teljes ellentmondásossága. A 21. századi ember bizonytalansága, útkeresése.
Kedves hallgatóink, ne csodálkozzanak, hogy riportalanyomat tegezem, de mi még az egyetemi körből ismerjük egymást.
Aknai Tiborról van szó, akit megkértem, hogy a beszélgetés elején olvassa be egyik kedvenc versét.
Sét a Margit hídon. Mentem a Margit hídon át Budáról Pestre. Velem ballagott az Alkony, és ott túl a pesti parton már várt az este. Nem siettem, hagytam, hogy megigézzen a látvány, mely úgy húlt rám csendre szomjazóra, mint ért kalászból pergő búza szemek. Sirályok szálltak a víz felett, a hídon ezerrel hasított az élet, és lent a hullámos mélyben, mintha azt mondta volna valaki, tiéd most minden, hazaviheted, ha akarod. Az Alkonyt, a felhőtakarót, a Dunát is hallal hajóval, és szemközt a partról a mennyasszony ruhás karcsú estét. A lomha vízben ezer nap mosta arcát, és egy letört faágon sodródtak emlékeim. Olyan volt minden, mintha csak miattam állt volna össze így, megismételhetetlen mutatványá a különös színház, melyben ki tudja, főhős voltam-e vagy statiszta, és miért tapsolnak vissza, és kié az érdem. Mentem a hídon, és tudtam, mindezt valaki vigyázza. De ki ő, miféle mester, és milyen ecsettel viszi fel álmát a két part közt feszülő látóhatár. De én miért vagyok része a képnek? Miért érzem mégis, hogy varázslat, ha egy pillanatra csak, de magam vagyok az élet?
Hát nagy kérdések, és valóban. Ez egy komoly mondani valót hordozó vers, ebben valahogy benne van az, hogy látod a mai életet.
Nem csak a mai életet, hanem általában az életet, mert hogyha csak a mai életre sűríteném, akkor tulajdonképpen egyfajta csonkolást hajtanék rajta végre, mert az élet az sokkal több, mint a mindennapi kicsinyes küzdelmeinek, meg a politikának, meg nem tudom minek az együttese. Az élet az valahol sokkal teljesebb. És az életben vannak sokkal fontosabb dolgok is, bár ezek is fontosabb, mert ezek is a mindennapi létünket határozzák meg, azok a mostani, mai nem mindig szeretem történések, de hát az, hogy egyáltalán miért vagyunk, miért élünk, és mi az, ami igazán fontos.
Tényleg gyönyörű, és ahogy megfogja az esti hangulatot ott a Margit hídon, az egész költészetedre hihetetlenül jellemzőek a szokatlan, néha egy picikét melbevágó, sziporkázó, csodálatos metaforák. Mondjuk ez a költészetet általában is jellemzi, de úgy érzem, hogy a te metaforáid egyszerűen mindenkinek olyan sok kell, hogy adjanak. Sokszor, hát különösen elgyönyörködtetik az embert, vagy esetleg meglepik és elszórakoztatják. Például a Csak tudnám című versben hajnalodik: a fákon még bóbiskol az álom. És akkor a vége. Van, hogy könnyű a lelkem. Olyankor kifényesített vágyaimat rakom Isten cipős dobozába.
Nem tudom, hogy jött, ez jött.
De valahol ez nagyon édes és nagyon költői, és ugyanakkor hát megörvendezteti.
Kell, hát tulajdonképpen az igazi művészet az emberi boldogságnak egyik feltétele. Hogy hogyan tudunk boldogok lenni. És ez ugye a művészet nélkül ez nem megy. Mert ugye az is művészet, és nem csak az úgynevezett magas művészetet értem ezen, amikor valaki szobrot csinál, képet csinál, zenét szerez, akármit csinál, de az, hogy egy gyerek létrehoz a maga kis világában valamit. Ő az úgy érzi, hogy akkor újra teremtett valamit. És az is művészet. Szóval sok minden. De itt azt kell mondanom, hogy kegyelem nélkül nem megy, tudod? Az feltétlenül kell hozzám, mert nem tudom, hogy mikor jön, és miért kapom. Néha kételjeim vannak, hogy egyáltalán megérdemem-e. És hát, ami a költészetet illeti, tehetek egy kis kanyart.
Persze.
Meg általában, hogy hogy jut az ember oda, hogy elkezdeni ilyesmivel foglalkozni, mert vannak bizonyos életszakaszok, amikor majdnem mindenki, lábbis aki az írással egy kicsit komolyabban foglalkozik, főleg, hogyha netán magyar szakos az illető, akkor majdnem úgy állapotbeli kötelességének érzi, hogy legalább egyszer megpróbáljon egy verset írni. Nem tudom, hogy máshogy van veled, de hát ez annak idején, mikor Debrecenben koptattuk az egyetem padjait, én ott jártam, akkor ugye tanultunk verstant is, tehát magától értetődött, hogy kipróbáltuk a különböző formákat. Aztán voltak különböző pályázatok, egyebek, aztán volt, hogy nyertem, volt, hogy kevésbé nyertem. De az az igazság, hogy az egy előző életem volt, hogy ezt mondjam, egy előző korszakom, mert tulajdonképpen én volt bő 30 év az életemben, mikor igazából semmit nem írt. És csak most a 2000-es évek elején kezdtem megint írni. Illetve azt is mondhatnám, hogy tulajdonképpen a véletlennek köszönhetem, hogy elkezdtem írni.
No, volt ez a véletlen?
A következő történt, voltam idézőjelbe tett közszereplő fotósként, mint íróként.
Igen, azt tudom, hogy te fotoművészként nevet szereztél magadnak.
Igen, előbb lettem ismert bizonyos körülben, mondjuk így.
És talán nem is baj, hogyha a kedves hallgatóink arról is tudomást szereznek, hogy te Aknai Jánosnak, a festőművésznek vagy a testvére, aki a Szentendrei festőművészeti körnek egy nagyon ismert tagja. Kossuth Díjas, Magyar Alkotóművészek Szövetségének elnöke.
Így van.
Ugye ezeket mind hozzá kell tenni. Tehát az nyilvánvaló, hogy a képzőművészet...
Náluk otthon van.
Nálatok otthon van, igen. Mondjuk tehát így. Te is így kezdted fotóművészként.
Először fotószín kezdtem. Következő történt, hogy 2007-ben csináltam magamról néhány fotó, és önarckép volt, és föltettem egy internetes port, hogy mondja a költő, hogy szeretném magam megmutatni, hogy látva lássanak, ugye, hogy idézem az igazi nagy költőket. És ezt a képet észrevette valaki, jelesül a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek az egyik hallgatója, egy ifjú leányzó, aki valamilyen pályázatra készült, hogy, és itt jönnek a előre meg nem magyarázható dolgok. Volt egy olyan pályázat, hogy a kegyelem hogyan mutatkozik meg a hétköznapi életben, és erről lehetett írni, fotózni, festeni, filmet csinálni mindent a világon.
De jó pályázat!
És én ezt a jezsuiták találták ki, tehát ez nem véletlen.
Nem véletlen.
Igen, mondjuk így. És hát kérlek szépen az történt, hogy ez a leányka megkeresett engem az interneten, és írt egy nagyon kedves levelet, megírta, miről van szó, és szeretné, hogyha én ebbe az ő munkájában részt vennék, mert látta az önarcképemet, és elmondta a történetet, hogy a lényeg az, hogy én egy öreg cukrászmestert játszanék benne, ez egész egy negyedórás kisfilm, és Hát én nagyon lelkes voltam, amikor olvastam, egész Radi még leírta, hogy nekem a film végén meg kell halni. Hát ugye, erre visszaírtam neki, hogy ez egy elég nehéz feladat, mert még soha nem haltam meg, hát ezt nem tudom. De mindegy, ez félretéve a viccet, nem. Ki akartam magam húzni, erősen rá tudott beszélni, és megcsináltuk, és tényleg nagyon szépen sikerült a dolog. És filmforgatás közben erre egyszer azt mondja nekem ez a leányka, hogy magának olyan sok jó ötlete van, nem akar egyszer forgatókönyvet írni. Hát mondom, nem írtam még soha, de hát ezt úgy eltettem magamban, de hát az úgy nem hagyott nyugodni. Ha ezt más észreveszi, hát mondom, egyszer már kipróbálom, és tényleg úgy történt, most ahogy itt ülünk egymással szembe az asztalnál, letettem magam elé egy tükröt az asztalra, és néztem a saját arcomat. Leírtam azt, amit látok. És akkor ebből megszületett egy történet, hogy különböző pillanatképek voltak az életemből, meg a szüleim életéből. A mozaik volt.
És még minden ehhez a címhez, hogy a kegyelem.
Igen, ez pont a kegyelemről volt szó. És amikor ez az egész megvolt, az egész történet, hogy nem tudjuk, hogy mikor jön olyan véletlenszerűség az ember életébe, mondom, én kegyelemnek hívom, van, aki véletlennek hívom, van, aki szerencsének hív, hogy mikor jön el az a pillanat.
De a kegyelem az hát,
az tényleg az a legfontosabb ilyen szempontból, és az, hogy szóval nem tudod, hogy mi az, ami egy pillanat alatt mondjam, vagy egy hasonlót mondok, hogy össze voltam zavarodva mindenfajta gondolataim voltak, és akkor, mint elhúztak volna előlem egy függöny, és utána minden tisztán lát az ember. És ez is a kegyelem.
Na, de a történethez térjünk vissza.
Igen. És akkor mondom, ez az elején megvan, és akkor mondom, hogy na most én megvagyok, ugye, tulajdonképpen nagyon sokan folyamatosan saját magukat írják. Különböző vált. Így van lírai én, hogy ezt mondjam, ez tényleg ez a lirikus.
Csak én tudok versemnek tárgya lenni.
Mindenséget bát versbe venni, de magamnál többre nem jutottam. Ugye?
De most először novellákat kezdtél írni, vagyis hát a 30 év szünet után, amikor elkezdtél újraírni.
Na most, hogy egészen pontos legyek, nekem volt egy nagyenyedi ősöm, egy ükapám, akit úgy hívtak, hogy Gáspár János, és a nagyenyedi Betlen Góriumnak volt az igazgatója. Nagyon jeles pedagógus volt, az erdélyi magyar gyerekirodalomnak az egyik megteremtője, levelezett Arany Jánossal, Tompa Mihályra, Gyulai Pálra, csomó híres emberre, és én összeszedtem az ő életének akkor a 90-es évekig föl lehető dokumentumait, és abból lett egy könyv. Tehát az mutatta, hogy mi az az irány, ahova el kell indulnom. Tehát, hogy valamit le kell tennem az asztalra. Hogy na, nem tudom másképp mondani, nyomot hagyni magunk után. Mert ez kell, feltétlenül kell. Hogyha nem akarok nyomtalanul elmenni, akkor kell, akkor valamit kell csinálni. Tehát ez mondjuk a maga kis világában ezt mindenki megcsinálja, de én úgy éreztem, hogy nekem ennél azért lényegesen több kell. Tehát és azon kívül...
És ezért kezdtél el alkotni
valamit.
A fotózáson túl ja, is,
igen, mert... Így van, mert, még, kell, mert valami kell az embernek.
Mert még mondani akartál valamit, így, amit így, nem a képekkel akartál így elmondani.
Van, engedd, uram, vízcsepp volnék szikkadt földre, szép igének szava volnék. Jaj, ha sorsom összetörne, engedd, uram, mondanom még. Nem jártam be minden ösvényt, remény zsákom most szakadt szét. Adj hát erőt, hogy kibírjam. Engedd, uram, mondanom még. Úgy őriz, hogy el is engedj. Ne tarts vissza, hogyha szállnék. Hadd gyűjtsen be kincseimet. Engedd, uram, mondanom még.
Ez egy fontos, ez is fontos vers, ez egy kicsit olyan költői étvallás.
Ez, igen. Én is pont így lát. Szóval teltek az évek, és először volt egy novellás kötetem, ami magán hordta az összes létező gyerekbetegséget, amit egy első kötet az magán hord be. Viszont utána következett egy mesekönyv. Mert közben megszületett az unokám, és gondoltam, hogy nem őt írom meg, hanem ő neki írok. Utána megint próza, a Macska Istenő című fantasztikus kisregény, mondjuk így. Utána megint egy elbeszédes kötet, a festőangyal, és utána már csak versek jöttek. Érdekes, hogy olyan 5-6 éve csak verset írok.
És én úgy érzem, hogy a te igazi valód a versekben nyilvánul.
Persze, teljesen egyetértek veled, de...
Ezt valószínűleg, hogy a kritikusok is ezt mondják.
Kellettek ezek a, mondjam neked, prózai lépcsők ahhoz, hogy eljussak a versekig.
Az jellemzi a te költeményeidet, úgy gondolom, hogy egyszerűen jó kézbe venni őket, és jó olvasgatni őket, és az ember közben mosolyog, az ember közben, hát megjelennek azok a képek, amiket megidézel, és valami olyan harmónia és kedvesség visz közel a természethez, visz közel a kertekhez. Tehát valahogy úgy jelenik meg a természet, annak apró kis részei, egy méhecske, egy angya, egy utcasarok, és mindez valahogy kiröpít, minden mögött ott van a végtelen, az egész világ mindenség.
És látom, hogy itt bejelöltél néhány verset. Elmondanád.
Ja, igen, szintes. Ez nagyon szép.
Az éjszaka hallgat, nem hagy a nyugalmat. Olyan sűrű a sötét, és gyűlnek, mint körét, kikről azt hitted álmok, hogy majd csak lerázom, mint fúli a vizet. Az éjszaka hallgat, a kételj a tied. Nem hagy nyugalmat, és mint őrizetes rabot, önnön kényszerből magad vallatod, és nem mentség, hogy rég elfeledted. Minden megmarad. Cinkos, sunyi, csendes, csendek, kis szalonárulások, amikor megtagadtad, amikor megtagadott. A mindkettő bűnös, melyik a nagyobb? Az éjszaka hallgat, nem hagy nyugalmat. Hiába rázod le százszor is, veled marad, ha átfod is, és forgatja benned késeit. Az éjszaka hallgat, nem segít.
Most ez pontosan egy olyan vers, amiben felveted az életünkkel, eddig megtett utunkkal kapcsolatos kételyeket, és erre is szükség van. És ezt minden ember megteszi, és ez kap hangot ebben a versben. És
tulajdonképpen az ember, ha költő, akkor sokszor úgy érzem, hogy leginkább saját magának ír. Tehát a saját magam miatt fontos az, hogy írjak. Az egy más dolog, hogy másoknak tetszik és olvassák, de ugyanakkor bennem van az egész kornak ez a sok tétovassága, az a rengeteg cinkos súlyi csend, hogy idézem magamat, hogy hát lehetne sokkal tisztábban is élni. És egyszerűen csak őszintének kellene lenni. Meg kell mondani a jót, ha jó, de kötelező, de ami nem jó, azt is el kell mondani, de úgy kell elmondani, hogy segítsük, hogy abból is jó legyen.
Na most ilyen módon azért ez a költészet, bár nem beszélsz soha a korról és az ember feladatáról ebben a világban, de azért megnyilvánul ebben a költészetben. Én is kerestem, azt hiszem, tehát a nézőpont, igen, ott érzi az ember a kort, és hogy ez rád nehezedik.
Nézőpont. Ha tótágasból nézném a világot, csak az optikán változna, és ott állnék lelkemben egy illúzióval, hogy a dolgok helyükre kerültek végre, aztán előről kezdeném, mert ugye utoljára a remény, aki különben is halhatatlan. Nézőpont kérdése. Egy nézőpont kérdése. Viszonyítunk, iszonyítunk, magunkra tűzgombát borítunk, relatíve vagyunk jók, azaz rosszak, attól függ, ki, hol és mikor, és ki tudja, van-e önmagunk. vagy képzeljük csak, hogy kik vagyunk.
És még ilyen a sehova kapu.
Sehova kapu. Úton, útfelen áll a sehova kapu, belépsz rajta, nem tudod hova, beléptél, nem tudod honnan. Viszonylagosság lettél egy attól függ világ. Mi lesz így veled?
És egy kicsit talán feladat kijelölő irányba viszi el ezt a tétovaságot, amit valójában a kor, ami ugye a 21. század, ami valójában mindent a feje tetejére állított, és mindennek az ellenkezőjéről is igyekszik bebizonyítani, hogy az az igaz. Egy ilyen vers például a Pótvizsga. Megint csak egy felszólítást kapunk, hogy ebben az űrzavarban álljuk meg a helyünket, találjuk meg az utat.
Most egy pillanat. Pótvizsga. Hát itt vagyunk, mint pótvizsgára küldött világegyetemi hallgatók. Újra tanulhatjuk az egyszer már kapottat, hogy becsüljük meg végre a jót. Gondoltuk, miénk a világ, és többünk is minimum zseni. Nem számít, hogy az egyetlen léttel mit sem tud kezdeni. Most itt vagyunk egymásba zártan, így talán bevallható. Ha nem vagy te magad benne, csak foszlott üres híja szó. Ideje van az ébredésnek, éppen most és éppen itt. Tetszik vagy nem, ahogy akar, a sors úgyis úgy tanít. Jó. Tanuljuk újra az egyszer már kapottat, és becsüljük meg végre a jót. Szerezzünk végre diplomát, világegyetemi hallgatók.
Igen, hát amiről még én szeretnék beszélni, két téma. Az egyik, hogy ez a bizonyos valaki, ez akitől a kegyelem és minden származik, egyes verseidben érezzük az ő jelenlétét.
Kimondhatatlan. Emlékmorzsák, hullatom őket, mint a mesék eltévedt gyermeke, hogy megleljen vissza utamat valamihez, ami már rég nem az enyém. Sem gazdája, sem örököse nem vagyok eltékozott álmaimnak, mégis keresem őket, mint kinek rögeszméje, hogy semmi sincs hiába. És nem véletlenül mutatja néha arcát, a neve nincs kimondhatatlan.
Nagyon szép, igen, és sokat mondom.
Ez az áróvers.
Igen, igen, hát ez fontos vers. És ebből a versből is érezhető volt, hogy az emlékek, az élet élményei gazdagítják, és tölti ki a költőnapjait. Ugyanakkor a környezete, a kert, a természet, ami körülveszi, nagyon fontos szerepet játszik a verseidben. El tudsz csodálkozni a pici élőlényeket. Van például egy vers, azt annyira szeretem, hogy a hangyák bizonyára tudnak valamit. Felírtam viszont egy másik verset, a karácsony. Ezt a játékossággal kapcsolatban...
Igen, hogy... Karácsony, ami kicsi volt karácsony, csak ücsörgött egy faágon. Mivel nem volt semmi dolga, nézelődött balra, jobbra. Ég alatta, ég felette, sapkáját a holdra tette, a napot meg arra kérte, főzőn lecsót ma ebédre. Mikor nagyobb lett karácsony, körbe repült a világon. Gyorsabban, mint a képzelet, azt sem mondta, hogy ég veled. Sőt, még az se, hogy fapapucs, utolsó pár előre fuss, rozsdás lakat szakad a lánc, mondj csak, gyermek, te mit kívánsz? Ahogy csak szállt a világban, a sok kérés gyűlt a zsákban, törte fejét, hát karácsony, pórú senki, hogy ne járjon. Egyszer már este lehetett, talált egy papírszeletet. Segíts rajtunk, ha teheted, nálunk kevés a szeretet. Elgondolkodott karácsony nagy szomorúan a faágon. Ilyen szegény lett a világ, és szétosztotta önmagát.
A játékosságra még talán...
Holdjáték. Este volt és teli hold, mégis olyan kicsi volt, hogy kezembe belefért, mert a kezem égig ért. Most kezemben tarthatom, ujjaimmal forgatom, pörgetem egy madzagon, jó messzire eldobom. Akár hazavihetem, az asztalra leteszem, így látja majd mindenki, milyen kincsem van nekem. Ha eluntam játszani, holdfényétől látszani, visszateszem az égre, egy jó szóért cserébe.
Igen, itt is egy jó szóért cserébe. Azért
ez benne van mindig. Ez
igen, a... igen, egy kis aprócska.
Igen, de kell.
És hát nem tudom, amit még mindenképpen mutassunk meg a hallgatóknak, ez a természeti képek, és az...
Végtelen, igen, hát ez is az egyik kedvencem nekem is. Tehát itt végtelen. Nézem a sínek végtelenbe futó párosát, és szinte látom, hogyan lesz a végtelenben egy a kettő. Most ott vagyok, ahol előbb ők voltak, de sehol a végtelen. Ha visszanézek, újból látom, ahonnan indultam, éppen ott van. Két végtelen közt vagyunk végesek.
Hát egyrészt a filozófiai tartalma, másrészt én ebben egy kicsit azt a nagyon finom szerelmi lírát is érzem, azt a ketten, és hát az, hogy mit keresünk a világban. Szemben a végtelennel, és ezt felfogni, és itt megtalálni magunkat. Ez valahogy minden benne van. A másik pedig a szerelmi lira.
Most mindjárt keresek neked valamit, hogy jöjjön ez a bizonyos koncert.
Jó,
ez a bizonyos tús vers. És ez tényleg úgy történt, hogy mentünk lefelé a tárolatunkat. Az ugye koncert. Ballagtunk lefelé a tárogatón, szerint csöndes péntek délután. Hol egymás mellett, hol egymást követve, hallgatástól hallgatásig. Csak néha szóltunk, azt is inkább jelzésként, mint valami különös kommandó titkos tagjai, amolyan szépségvadászok. Mint időutazók egy másik koordinátában, akik belefeledkeznek az együtt létezés gyönyörűségébe. Koralkonyi csendben éppen ott felettünk megszólalt egy rigó, igazi bársony fekete sárga csűrű énekes, akkora önbizalommal, mintha legalábbis az operába készülne meghallgatásra. Fújta, cifrázta, ahogy kifért a torkán. Mi meg élveztük a mestert, mert kétségtelenül ő volt, aki kifényesítette azt a pár percnyi időt lefelé a tárogatón 2020 péntek délután.
Ezért mondom én azt, hogy ezeket a verseket olvasni nagyon jó, mert nem nehezek, mégis gondolatgazdagok, és ott van, folyamatosan ott van velünk a szépséges környezetünk, a szépséges természet.
Hát megengedsz még kettőt?
Persze.
Az ösvényen, mely a hegyre visz. Az ösvényen, mely a hegyre visz, jöhetnél velem te is. Te csak egy darabig kísérsz, aztán hazatérsz. Az ösvény még őrzi emlékedet, ahogy előre futsz, és kicsi kabicsok gejzírjei buzognak talpad nyomán. Már csak az időbiceg oldalamon, mint vén szolga, hogy legyen kire támaszkodnom egy kaptatós futamban. Az ösvényen, mely a hegyre visz, jöhetnél velem te is, hogy könnyebb legyen az emlékezés. Szóval néha ilyen is van, na. Igen, most. Ha előled futok, miért futok előled mégis? Ha betakar a legkisebb porszem is, te rám találsz. És ha a legmagasabb hegy árnyéka fedi arcomat, nevemet mondod, kiszámoltalak. Ha bekötnék a szememet, hogy ne lássalak, bennem ragyognál, ha előled futok, te vagy a célom. Ha azt mondom, nem ismerlek, arcomnak mása vagy, akkor miért futok előled mégis?
Na most... Az emberi kapcsolatok megmagyarázhatatlan összetettsége tökéletesen kifejeződik ebben a versben.
És még valamit engedj meg nekem, mert úgy érzem, hogy enélkül nem mehetek el, mert tulajdonképpen aki először mondta nekem, hogy érdemes írnom, az az édesanyám volt. Mert, és hát az utolsó percéig, tényleg a szó szerint utolsó percéig, ő meghalt, már 2007-ben halt meg, de a halála előtt egy nappal még küldött a fiam a névnapjára süteményt.
Ó, de szuper!
Így tett.
Hány éves volt ő akkor?
90 volt.
Nagyszerű asszony volt.
Egyébként több vers is szól róla, mert na, azt mondja, hogy csillag vagyunk. Anyám keze csillagbölcső, csontos ujja aranyvessző, összefonja, abban ringat, míg elalszom, eldúdolgat. Anyám haja aranysátor, bújnék alá nem egy, százszor. Árnyékában úgy pihennék, mintha én is szála volnék. Anyám szemem, mint jó pásztor, földre terelt égi nyájból, édes tejével itatott, maga húsán jól lakatott. Anyám szava erős várom, úgy őriz meg hét halálon, mintha most is bennem szólna, és csak reám volna gondja. Anyám arca úgy ragyog rám, mint a legszebb szivárvány. Vihar után, alkonycsendben, csillag vagyunk, s fényeketten.
Nagyon szép, és ebben a versben most nagyon határozottan kiéreztem a népköltészet hatását.
Természet.
A népi kultúra.
Hát ez nagyon
ennyire
benne.
Erősen és ennyire ez világosan, mint ebben a versben.
Hát az nem véletlen, hogy nagyon nagy művészek fordultak a gyökerekhez, a tiszta forráshoz.
A tiszta forráshoz, igen.
Illanat.
És mindenütt kedvesen a mindennapi élet egyszerű szürke részletei, amelyek színesednek, megszépülnek ezekben a költeményekben.
Én hiszek abban, hogy az irodalomnak föl kell emelni az, tehát valami többletet kell adni neki.
És emiatt lesz talán nélkülözhetetlen a jövőben is.
Így van.
Aknai Tibor költővel Bíró Magda beszélgetett. Köszönjük a figyelmet!